Ród legendák, legendás ródok címmel jelent meg egy könyv, méghozzá most kapaszkodjatok meg a ródokról, azokról, akik követik a zenekarokat, és az összes piszkos munkát elvégzik, de nyilván erről majd lehet, hogy másképp fog vélekedni a szerző, aki itt van velem a vonalban, Bálint Csaba, a Rock Múzeum elnöke. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésünket.
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Még itt az előbb, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, említetted, hogy 87-ben már volt egy hasonló könyv, ami szintén sztorikkal volt tele, ródoknak a történeteivel. Ez most annak a folytatása, vagy itt teljesen másról van szó?
Hát onnan kezdeném, hogy én nagy szerelmese vagyok ezeknek a rock történeti könyveknek, és hát jó magam is talán az a 10. vagy 11. könyvem, amilyen témában születik. És konkrétan az első rocktörténeti könyv, amit én olvastam, ez a Rómolnár Miklós a Rock napszámosai című könyv volt. Ezt talán sokan ismerhetik, hát ez több tízezes példányszámban jelent meg a 80-as években. És a cédületes sztorik vannak benne, mert hogy ugye a ródok, azok hát szabadszájú emberek, és kevésbé figyelnek arra, hogy kinek mit mondanak. Ilyen formán ez egy nagyon őszinte rocktörténeti könyv, és az abban szereplő sztorik is, hát az ezzel foglalkozó embereknek azért már ilyen olyan szinten vannak, hogy beugró kérdés, hogy mondjuk az egyik híres Kóra Pék, az hogyan ment át a szakmunkás vizsgán. Ezt most nem fejteném meg, de minden esetre legendássá vált ez a könyv, és ennek kapcsán bizonyos ródok is. Meg hát egyébként a szakmában ugye ismertek ezek az emberek, ezek a háttéremberek, akik ugye hát nem vető rájuk a fény, de én azt gondolom, hogy mégis megérdemlik azt, hogy foglalkozzunk velük is, állítsunk nekik is emléket, és hát egyszer csak az a történelmi pillanat bekövetkezett, hogy végre megcsinálhattam más ródokkal, mint akik szerepelnek ebben a Rock napszámosaiban egy újabb könyvet, ez lett a Ród legendás ródok című könyv.
Azért ma már sokat beszélünk a ródokról. Például nem tudom, hallottál-e a Ród vasárnapról, ami ugye hétfőn van az egyik belvárosi kocsmában. Szóval, hogy a ródok azok tényleg a ilyen korlenyomata a mostani pop és rock történelemnek.
Egy nagyon furcsa társadalmi csoport a ródok, ezzel én is csak évekkel nem régiben szembesültem, hogy egy ilyen furcsa összetartó erő van köztük, és együtt mozognak. Tervezeteik vannak, érdekérvényesítenek. Ezt olyan csodálattal figyelem, ismerve a magyar társadalom együttmozgás hiányait, tehát ahhoz képest egy nagyon összetartó szervezet, és hát számon tartják egymást is, a zenészeket is, a zenészek is őket, úgyhogy tulajdonképpen nem volt nehéz velük dolgozni. Van egyfajta öntudatuk is, nagyon büszkék arra, amit csináltak, vagy amit csinálnak, mert hogy egyébként tegyük hozzá, hogy az, hogy ahogy a magyar könyvzene így alakult, ahogy, abban nagyon nagy szerepük van a ródoknak is.
Az előbb azt mondtam, hogy piszkos munkát, de hogy szeretném, hogy erről egy kicsit beszélnénk, mert ugye ez nem feltétlen piszkos munka, szóval az, ami nem látható. Én nemrég tudtam azt meg, hogy például egy fesztiválon, amikor a zenekarok egymást követik, ott komoly kötbéreket kell például azért fizetni, hogyha nem készül el egy zenekar időben, és nem tud időben kezdeni, és annyival rövidebb lesz az ő programja. És hogy itt óriási nyomás van a ródokon. Ilyen jellegű technikai sztorikat meg lehetett tudni a könyvből, vagy ezek inkább olyan történetek, amiket egyébként mindjárt majd idézek egyet, egy ilyen vonatos utazást. Mikre osztottad fel a történeteket? Milyen kategóriákra?
Hát egyrészt arra a kérdésre válaszolnék, hogy igen, ez tud egy nehéz fizikai munka is lenni, de azt kell tudni, hogy a ródok általában valamiféle őrületből, szerelemből csinálják ezt a tevékenységet, és ez már a 60-as évek elejétől így alakult, amikor is ez az egész szakma úgy alakul ki, hogy ilyen zenekari segítők vannak, akik nem is pénzért csinálják ezt, hanem hát járnak a zenekarral, cipelik a cuccokat, közülük kiválasztódik az, aki egyébként technikailag is ért a dolgokhoz, úgyhogy ennek van egy ilyen organikus fejlődése. Egyébként meg a könyv, az nem egy ilyen technikai szakbarbár könyv, bár hát természetesen azért erre is kitértünk a könyvben, de hát azért ezek az emberek egy ilyen furta, ma már talán kiholó félben lévő emberfa is, ilyen rejtőjenői figurák, szégyületes történetekkel, egy nagyon vidám társaság.
Arról a történetről nem tudom, hallottál, hogy a Junkiesnak volt egy olyan ródja, aki aztán később, ha jól tudom, még technikai személyzetté, hangmérnökké is avanzsált, aki csak ott hallgatta a próbákat falon kívül, az ablak alatt. Zuglóban próbáltak egyébként akkoriban a Junkies, és hogy aztán valahogy hogy találkoztak vele, hát mit csinálsz? Itt semmi, csak hallgatom, és aztán bement a próbára, és akkor utána szépen így összenőtt a zenekarral, és aztán később tényleg ő lett talán, nem akarok hülyeséget mondani, ez is nyilván minden pletyka így alakul át, de hogy az biztos, hogy ez a személy, ez a találkozás ez megtörtént, az biztos, hogy ő egy zenekar közelébe került, csak azt nem tudom, hogy tényleg ő lett-e a hangmérnöke. Na de lényeg, hogy ilyen sztorik azok így vannak.
Ez egyébként egy nagyon tipikus történet, tehát ez is azt támasztja alá, hogy ezek az emberek általában nem egy kenyérkereső foglalkozásként tekintenek erre a tevékenységre, hanem zeneszeretetből vannak ott, és hát mint egy családtagként is tudnak a zenekarok körül létezni. Pláne így volt ez a 60-as években, amikor még olyan összetartás volt, hogy tényleg zenekari tagként kezelték őket. És hát ennek folytán ugye sok titok tudói is ők, úgyhogy van miről beszélniük, de azért azt mondjuk, bár ez egy sztori könyv, de azt elmondanám, hogy ez nem egy kipakolás, tehát nem az volt a cél, hogy egy bulvárkönyvet készítsünk, hanem hogy építsük ennek a szakmának, meg úgy általában a magyar rockzenének az emlékművét.
Milyen sztorikkal találkoztál, hogyan alakult ezeknek a sztoriknak a felkutatása, és volt-e, amit végül kihagytál a könyvből?
Hát természetesen vannak olyan történetek, amik hát nyomdafestéket nem tűrnek.
De azért elkészült az interjú?
De igen, meg azért én is próbáltam egy kicsit fésülni ezeken a dolgokon. Nem akartam túl szépíjázni sem a történeteket, de hát azért vannak olyan dolgok, amik nem tartoznak feltétlenül a közönségre. De azért azt kell mondjam, hogy maguk a ródok sem törekedtek arra, hogy itt bálványokat döntögessenek, mert a mai napig is terelemmel tekintenek erre az egész magyar zenetörténetre, vagy rocktörténetre. És hát azért szoktam védeni is az alanyokat, tehát egyébként nekem ez csak egy hobbi, én egyébként ügyvédként dolgozom, tehát olyat nem írunk le, amiből aztán valakinek komolyabb baja származhat.
Szóval te ügyvédként is nézted ezeket a történeteket, hogyha úgy érezted, hogy ebből
igen.
baj lehet,
igen.
akkor azt inkább nem írtad le.
Igen, de nem, tehát ez nem kellett sok mindent így kihagyni, meg értsük egymást ezekkel az emberekkel, megbíznak bennem. Ugye ez már nem az első rózkönyvem, mert hogy azért alakult ki a bizalom közöttünk, mert hogy 5 évvel korábban a legeslegnagyobb magyar rózról, Nemes Lászlót is írtam egy könyvet. És amikor az a könyv megjelent, akkor azt vettem észre, hogy ezek az emberek elkezdenek ölelgetni, csókolgatni engem. És hát mai napig nem értem ezt a nagy bizalmat, de hát megpróbálom meghálálni.
Hadd idézzek itt egy történetet egy cikkből. A Cserkóval pedig úgy jártunk, hogy külön mentünk, mi vonattal vittük az összes felszerelést, ládákat, hangfalakat, hogy ő majd kint vár bennünket a busszal. Mi, amikor odaértünk, lepakoltunk, de ő nem volt ott. Felváltva vigyáztunk a cuccokra, ő másnap ért oda végül, mint kiderült, később már itthon, ő egy buliban csajozott. Szóval, hogy ilyen sztorik vannak, ilyen kicsit pikáns történetek, vannak-e, ugye mondtad, hogy nem egy technikai szakkönyvről van szó, de hogy vannak-e olyanok, amik esetleg bennünket, zeneszeretőket, vagy koncertközönséget olyan formán érdekel, hogy mi történik a háttérben? Szóval, hogy hogyan áll össze egy produkció?
Nyilván a vidám történeteket is rögzítem. Cserkó erre különösen jó alany, itt egyébként magyarból magyarra kellett fordítani, mert hogy olyan szlenget használ, amit még én sem értek. Tehát, hogy az ő vidám történeteinek a megértése az azért kell egy kis alaptudás is. Hát vele úgy, olyan is esett meg, hogy azért nem ért oda a buliban, mert a nyugat-német rendőrök lekapcsolták, mert lejárt a vízuma, és hát azt gondolták, hogy ő diszidálni akar, és hiába magyarázta, hogy ő neki vissza kell érnie Budapestre. 2 napig fogva tartották, mire elengedték. De alapvetően ebben a könyvben inkább a egyrészt a rocktörténeti összefüggésekre koncentráltam, másrészt pedig a szakma kialakulására és szépségeire. Mert hogy azért a magyar rocktörténetben sok olyan apró nüansz van, amit általuk rajtuk keresztül lehet megérteni, és ebben is nagy segítséget nyújtottak. Tehát minden zeneszerető szerintem, meg hát most már jönnek a visszajelzések is, örömmel és élvezettel olvassák ezt a könyvet. Sok újdonság van benne.
Még egy sztorit idézek, jó, és aztán mert abból kapcsolatban van egy, azzal kapcsolatosan van egy kérdésem. Tibusz emlékei között szerepel egy 1974. szeptember 29-i esemény, amikor is egy nyugati turnéra utazva késve indultak a többiek után, és Dresda környékén egy balesetet szenvedtek, amelynek következtében gépfegyveres szovjet katonák vették őket körül. Hogy ez a könyv, ez egyben egy ilyen korlenyomat is? Tehát nem csak a zenetörténettel foglalkozik, nem csak a ródokkal, hanem az akkori politikai állapotokat is valamilyen formában megpróbálja bemutatni.
Abszolút. Hát mondjuk, hogy talán nem árulok el titkot, nagy titkot azzal, hogy ezek az emberek nem voltak nagy rajongói az akkori rendszernek. És hát az akkori hiánygazdálkodás szerepei között, mivel hogy a magyar zenekarok azért eljutottak külföldre is, gyakorta hát mindenféle legális, illegális tevékenységekkel is egészítették ki a keresetiket, konkrétan itt akár a csempészésekről is lehet beszélni, és hát e körül is szívületes történetek vannak, és ez azért jól megfesti a korszakot, hogy mondjuk mit jelentett egy magyar zenekarnak egy szovjet turné. Hát egyrészt 7 hónap tortúrát, fűtés és étel nélkül, tehát azt a méretetlen nyomort is leírja, ami az akkori szociálisztablokban, de nem csak a Szovjetunióban, akár Lengyelországban is volt. Másrészt szó pedig, hogy hát hogy tudták megoldani azokat a hiányosságokat, amit itt a hiánygazdálkodás teremtett. Egyébként ez a legnagyobb erényük szerintem, hogy a semmiből csináltak valamit. Vízzel főztek, és csak a megoldandó problémákat látták, és azt, hogy ezt meg kell oldani. És tűzön vízen meg is oldották.
Aha.
Erősítőket gyártottak, hangfalakat, füstgépet, mindenféle technikai innovációval éltek. Hát erre a legjobb példa talán az Omega, ami ugye nyugati sikereket ér el, talán a legsikeresebb világszintű zenekar az Omega, és hát annak a ródjai tevékeny részt vállaltak abban, hogy állják a versenyt az Omegáig, akár egy nyugati fesztiválon is, felszerelésben és mindenben. Úgyhogy nagyon nagy érdemeik vannak a ródoknak abban, hogy a magyar rockzene az lett, ami.
Van itt még egy dolog, amiről szerintem érdemes beszélni, mert a legtöbb sztoriból az jön át, hogy a ródok azért ezt nem megélhetési szinten csinálták. Ennek ellenére azért van már érdekegyesületük, meg ahogy mondtad is az elején, ők egy ilyen nagyon összetartó közösségé fejlődtek. De mi a helyzet az ő nyugdíjukkal, azokkal a ródokkal? Mert ezt se lehet azért nagyon sokáig csinálni. Szóval ez azért elhasználja a testet, a ród munka, és mi lesz utána, amikor már mondjuk nem tud valaki fölmenni a színpadra, és nem tud éjszakákon át zenekarokat kísérni?
Igen, hát ez sajnos egy központi probléma mindegyiküknél. Ugye azok az emberek, akik ebben a kötetben szerepelnek, mindig 70 éven túl vannak, és mind küzdenek, vagy már megküzdöttek a nyugdíjukért, mert ugye hát azt kell tudni, hogy ez nem csak ród probléma, hát a zenészek is általában minimál nyugdíjon vannak, a legnagyobb nevek is, tehát Nagy Ferónak is valami 30 ezer forintos nyugdíja van.
Mert, hogy azért mondjuk őt én nem sajnálom, de azért máshonnan is van lóvé.
Másból megoldja. Igen. De a 60-as, 70-es, 80-as években valójában nem nagyon volt ilyen státusz, hogy ród. Tehát a foglalkoztatásuk is olyan szürke zónába tartozott, és ami nem szürke volt, azt sem feltétlenül jelentették le az adott szervek, például ugye az Országos Rendező Iroda, amely egy ilyen országos koncertszervező monopól helyzetű vállalat volt, az is, mint utóbb kiderült, hát nem fizette be a járulékokat sem a ródok, sem a zenészek után, és hát most az utóbbi években komoly erőfeszítések történnek, hogy ezt valahogyan akár közösen is orvosolják. De hát azért vannak olyan ródok, akik ugye, mint te is említetted, egy idő után azt látták, hogy ez nem egy nyugdíjas állás, és valami másnak kezdtek el foglalkozni. Néhányaknak sikerült egzisztenciát csinálni, esetleg korábbi foglalkozásukba visszatértek, vagy üzleti vállalkozásba kezdtek, de hát ez a kisebbség. Ez egy komoly probléma, hogy a ródnyugdíjak nincsenek rendezve.
Lesznek-e találkozók még a könyvvel kapcsolatban, vagy mi a folytatás?
Hát én a magam részéről már elkezdtem írni a könyv második részét, mert nem csak az ott 11 ród alakította ezt a szakmát, és hát nagyon sok jó arc van még ebben a világban, úgyhogy én rendületlenül csinálom, hogy hát, hogy lesz-e megjelenése ennek, az attól függ, hogy az első kötetet sikerül eladni, mert annak a bevételéből tudják majd finanszírozni a ródok a következőt. És hát szerintem ott is lesznek majd nagy ród találkozók. Egy-egy ilyen könyvnek a megjelenésekor nagyon vidám találkozók tudnak összejönni, a régi csibészek találkoznak, és hát táporoznak a történetek, az ember csak kapkodja a fejét, hogy úgy, ezt is kihagytam a filmből, azt is, ezt miért nem mondtad korábban, szóval ha rajtom úgy, akkor lesz folytatás, és lesznek még ilyen események.
Egy utolsó dolog, láttál-e olyat, hogy akár ezeken a találkozókon, amiken már túl vagytok, így a könyv kapcsán újra egymásra találtak emberek, társaságok, akár konfliktusok oldottak-e fel, évtizedes konfliktusokra beszélünk, mert itt már nem fiatal emberekről beszélünk.
Hát igen, ez egy érdekes probléma, és ez egy jó felvetés, hogy egyrészt a másik oldala, hogy azért megjelenik egy ilyen könyv, mindegyik ród elolvassa, mert kíváncsi, vajon róla mit mondanak a többiek, és hát a legáltatlanabb megjegyzésük is tudnak azért konfliktusokat szülni. De érdekes módon ezek közt a ródok között inkább az a jellemző, hogy 50 éves félreértések megoldódnak mondjuk egy félmondat alapján. Tehát egyfajta ilyen békítési eredménye is van ennek a könyvnek, ami hát nekem fontos, mert szeretem ezeket az emberek.
Akkor pont belenyúltam ebbe.
Jó emberek ezek, jó velük dolgozni, jó őket megismerni, és hát nem azért, hogy ajánlassam a könyvet, de hát szerintem nagyon szórakoztató a könyv.
Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál, és további sok sikert hozzá, és a második rész megírásához pedig sok erőt.
Köszönjük szépen.
Bálint Csabával beszélgettünk, a Rock Múzeum elnökével, a Ród legendák legendás ródok című könyv szerzőjével. Folytatjuk mindjárt a szabad esést, maradjatok még.